Egy nő, portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről, a Trend FM-en.
Már is folytatjuk a beszélgetést Orbán Anitával, a Vodafone Magyarország vezérigazgató helyettesével, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit, és ott hagytuk abba, hogy megtaláltad a helyed az energetikai szektorban, ott ültél a tárgyalóasztalnál, fiatalon, nőként, hitelesen. Meg hogy repkedtél a világban, miközben ugye 2-3 gyereket már irányítgattál, neveltél. Emellett a rengeteg utazás mellett és a rengeteg feladat mellett hogyan tudtad időközben a családi egyensúlyt is fenntartani? Hogy egy picit így a magán életedbe is belelássunk, hogy hogyan tudtad ezt a két szekeret egyszerre tolni?
Ez is egy nagyon-nagyon jó kérdés. A gyerekek most vannak abban a korban, már tinédzserek, hogy nézik a különböző modelleket, mi szeretnék lenni, mi nem szeretnék lenni, mit hogy szeretnék csinálni, és annál nagyobb dicséret nem jöhet, mint amikor a legnagyobb gyermekem, lányom azt mondta, hogy én olyan szeretnék lenni, mint te, és sose éreztem azt, hogy nem vagy ott, amikor szükségem van rád.
És ez egy fontos mondat.
És hát ennél, mert ugye az embernek folyamatos lelkiismeretfordulása van, ugye, ahogy mondod, tehát ugye a munkám azért utazással, nyilvánvalóan utazással jár.
Tehát 4-5 évig ingáztál.
Az most volt frissen, az, így igen. Van az energiaszektorban, így van. Hát amiket csináltam, voltak ilyen alapszabályaim egyrészt, hogy mindig gyakorlatilag utoljára érkeztem, ahova kellett, tárgyalásra vagy konferenciára. Volt egyszer-kétszer, amikor egyébként le is késtem végtelen kellemetlenül, mert például törölték a járatot, vagy akkor átkésett a járat, mindig én repültem ki ugye először, és repültem hazafelé, nagyon sokszor választottam olyat, ami olyan útvonalat, ami inkább teherrel járt, tehát, hogy repülőn aludtam,
persze, de akkor
így van, csak hogy ott tudjak lenni, igen.
Amikor esetleg a gyerekek felébred.
Amikor a gyerekek, pontosan, abszolút, ez abszolút szempont volt. És nyilvánvalóan az ő fontos eseményeik, amit minden szülő ismer, azokon mindig ott kell lenni. Az évnyitó, az évzáró, a bemutatók, ugye a táncbemutató, vagy kinek a gyermeke mit csinál, ezek nagyon-nagyon fontos pillanatok, illetve rengeteg együtt töltött idő, tehát nagyon sokat társasjátékoztunk, kirakóztunk, most már együtt sportolunk a tinédzser gyerekekkel. Azt gondolom, hogy erre nincs recept, és ezt egyébként az idő mondja majd meg, hogy jól csináltam-e, vagy valaki jól csinálta-e.
Mindenkinek. Az fontos volt, hogy milyen példát mutatsz nekik?
Az szerintem az
munkához
nagyon
való hozzáállás,
illetve fontos. Hát a családban növünk föl, mindannyian azt látjuk először, és ugye a családi minta az, ami vagy követünk, vagy le akarunk válni, vagy abból kiveszünk, ugye követendő igen. Dolgokat, vagy pedig mi az, amit nem. Tehát iszonyatosan fontos, hogy milyen modellt mutat egy anya, és mind a lány gyermekének, mind a fiú gyermekemnek, ugye egyaránt, ők azt magukkal fogják vinni. Én nagyon óvatos szoktam lenni, és nem szeretek nekik, meg senkinek tanácsot. Mindig azt mondom, hogy én annyira bonyolult a világ, annyira komplex, kinek mi a jó. Én a tanácsot azt nem szeretnék senkinek adni, viszont el tudom mondani, hogy én hogy csináltam, én azt hogy éltem meg, mit csinálnék most máshogy. És ebből lehet meríteni, de azt hiszem az idő mondja csak azt meg az embernek a kapcsolatai, mind a családi, mind szülő, és mind gyermek, ugyan a szüleink felé, a szélesebb család, a baráti kör, a munkahelyi, ott derül ki igazán azokból a visszajelzésekből, hogy jól éli-e valaki az életét.
Beszéltünk a karrierutadról, és még nem beszéltünk arról a nagy váltásról, amit jelentett az energetikai szektorból a telkó szektorba váltani, és azt szokták mondani, hogy az adat az új olaj talán, ami nagyon beszédes, mert hogy gondolom te is megláttad ebben a lehetőséget. Mi volt az a pillanat, amikor észrevetted, hogy neked inkább erre megy az utad?
Ez teljesen jól körbehatárolható 2020 nyara egyébként, amikor volt egy ilyen nemzetközi jelölés kapcsán kerültem kapcsolatba a digitalizációval, és ahogy mondani szoktam, volt egy ilyen nyomáshatás és meg egy húzóhatás is. A nyomáshatás az volt, hogy én 2020-ban egy fosszilis, teljes mértékben fosszilis cégnél dolgoztam, és én úgy éreztem, hogy én szeretnék ebből váltani, hisz környezettudatosként, klíma, bolygónk jövője, tehát ez teljesen egyértelmű, óriási kihívás előtt vagyunk, és azt éreztem, hogy ebből a szektorból én szívesen elmozdulnék. És ugyanakkor, ahogy ott kapcsolatba kerültem, és elkezdtem belásni magam a digitalizációba, illetve a gyermekeim hatására, akik láttam, hogy teljesen új világban kezdenek fölnőni, új kihívásaik lesznek, új feladataik lesznek, és azt is láttam, hogy a digitális eszközökhöz teljesen máshogy nyúlnak, mint én. Volt egy kicsit olyan érzetem is, hogy én lemaradok, kimaradok, nekem ez sürgősen ebben a szektorba át kell mennem. Egy kicsit az az érzés is, mint amikor fölkerültem Budapestre, hogy nekem most itt turbósebességre kell kapcsolnom, és valamit nagyon meg kell tanulnom, mert ez a jövő. És ahogy minden munkahelyemen építettem valamit, hogy a külügyminisztériumban fölépítettem azt az új területet, ahogy az amerikai cégben fölépítettem ezt az egész régiót, gyakorlatilag Közép-Európát, itt is úgy éreztem, hogy na most nekem itt át kell lépnem, mert ez az új iparág, ami építkezik, ami biztos, hogy fölfelé mozog, hisz az életünk meghatározója lesz. Hogy hogyan egy teljesen szerencsés és valami hihetetlen véletlenek sorozataként talált meg a Vodafone, egy fejvadász talált meg, így van, és pillanatok alatt, és nagyon gyorsan
nem volt kérdés.
Egymásra találtunk, nem?
Nőként a második ember vagy a cégnél, azért ez példa is, példaértékű is, azt gondolom, foglalkoztatott valaha ez, hogy nőként tudsz a nőkön segíteni jó példával, lehetőségekkel. Nyilván azért tudjuk, a Vodafone-nál egy nagyon kiegyensúlyozott női-férfi egyensúly van a munkavállalók körében, tehát hogy egy haladó szellemiségű cégről beszélünk alapvetően, viszont Magyarországon.
Ez így van, már most 30% a vezetők aránya a Vodafone-on belül, a női vezetők aránya, igen. És 2030-ra 40%-ra szeretném fölturbózni, tehát így, ahogy mondod, a Vodafone-on belül egy teljesen egy befogadó kultúra, nem is volt kérdés, hát a vezérigazgatónk is hölgy, egy angol hölgy. Igen. Nekem mindig is nagyon fontos volt nőknek segíteni. Az egyik ebből a szempontból a Sheryl Sandbergnek a Lean In című könyve, ami nekem egy nagy élmény volt, és abban van egy olyan mondat, miszerint azon nők, akik nem segítenek más nőknek, azoknak az útja ki van kövezve a pokolba. Valami ilyesmi a lényege.
Ez Madeleine Albrightnak is tulajdonítják ezt a mondást. Igen.
Na, ezt nem is tudtam. Na, ez pontosan ez a mondat vezérel, és ami azt hiszem a szűk keresztmetszetem, az nyilván az időm. Tehát az időbalancírozás, ugye, a család és a munkahely között. De amikor női kollégák, női potenciális mentoráltak kérnek időt, hogy akár meghallgassam őket, akár egy-egy kérdésben segítsek nekik, arra mindig igent szoktam mondani, mert szerintem ez a legfontosabb, amit tudunk adni a nap végén, hogy van valamiféle minta, amiből el lehet venni elemeket a következő generációnak.
Neked egyébként volt, vagy van példaképed?
Konkrét példaképet nem biztos, hogy tudnék mondani, hanem inkább körülírni nagyon sok, van jó pár olyan sikeres nő is és férfi is, akit látok magam előtt, aki professzionális életben is nagyon sikeres, baráti, családi környezetben is harmonikus, aki emberileg nagyon rendben van, sokat ad, többet ad, mint amit kap. Nagyon szeretem azt, és ez egy követendő példa előttem, akik egy idő után idejük nagyobb részét átallokálják karitatív tevékenységekre. De közben ugyanúgy ott tudnak maradni az üzleti életben is, de átallokálják, és a networküket arra használják, hogy segítsenek különböző társadalmi ügyeket.
Ha már ezt említetted, akkor egy pillanatra itt a Women in Technology-nál álljunk meg, mert az az egyik legfontosabb ezen a területen, igen, vagy ebben a szektorban, amivel lehet a nőket segíteni. Ugye ez 2021 márciusa így óta van. Már a cég, illetve a Vodafone alapítványnak a célkitűzése, hogy segítse a nőket a technológiai szektorban, és ebben te is maximálisan részt veszed. Tehát ott vagy a megbeszéléseken, vagy a találkozókon, ugyanúgy egy vagy a sok közül.
Ez így van, ez abszolút, ez egy kulcsügy volt. Én alapítója vagyok a Nők az Energetikában Egyesületnek is, és amikor beérkeztem a Vodafone-ot, az egyik kolléganő mondta, hogy ő ezt megálmodta, hogy nők a technológiában, és gyakorlatilag ott csak egy lépés volt összekötni két szervezetet, tanulni az előttünk járóktól, és tavaly márciusban be is jelentettük a Nők a Technológiában, és megalakult az egyesület, és pontosan ez az egyik olyan eszköz, amin keresztül tudunk hatni, és nem is csak korban fiatalabb, bárkire, nőkre, férfiakra, egymást segíteni, mentorálni, jó példákkal előjárni,
párbeszédet találni,
egymást promotálni különböző pozíciókra, lehetőségekre, és olyan női modelleket fölmutatni a technológiában, ami aztán majd a fiatalabb korosztálynak inspiratívan hat, hogy ne legyenek pályálhagyók, informatikát, kódolást tanuljanak, jöjjenek a technológiai pályára, ahol egyébként a nők rendkívül alul reprezentáltak.
És higgyék el, hogy alkalmasak
lehetnek. Higgyék el, hogy alkalmasak erre, hiszen a kódolás, hogyha már idéztük ezzel az adat, az új olaj, a kódolás meg az új angol, ugye? Tehát a kódolás az a 22. vagy 21. század angolja, és anélkül gyakorlatilag a munkaerőpiacon bárki hátrányba lesz, nem feltétlenül a kódolás, hanem nem érti, nem tudja kérdést föltenni, nem érti alapvetően a technológiát, meg a digitalizációt.
Nálatok a kultúra része ez, hogy férfiak és nők vegyesen legyenek a cégen belül. Nemrég voltam egy konferencián, ahol felmerült az, hogy 10 éven belül viszont nem a szegény nőknek, hanem a szegény férfiaknak kell konferenciát tartani, hogy a kvó kvóta miatt hány tehetséges férfi nem kapott meg egy pozíciót, tehát elképzelhetőnek tartasz egy ilyen váltást?
Hát ez biztos, hogy érdekes lenne, hát reméljük, hogy időben korrigál a társadalom, ugye itt a lényeg az esélyegyenlőségen van, tehát hogy mindenkinek megadjuk az esélyegyenlőséget. Ezen van a hangsúly és a kvótázás, ugye a női kvótázás, ha úgy tetszik.
Azt csak egy ideig óráig így, szerencsés, nem?
Így van, én azt gondolom, hogy igen, addig, amíg mindenkinek megadjuk az esélyt, fölhúzzuk, megmutatjuk azokat a példákat, és ha megteremtjük, és valóban esélyegyenlőség van, akkor már nincs szükség kvótázásra, ugye? Tehát ez lenne itt a lényeg, hogy bárki, hogy tényleg a tudást, a teljesítményt díjazzuk, és az alapján kerüljön valaki egy pozícióba, vagy legyen előléptetve.
Szerintem beszéljünk azért a jelenlegi feladataidról, mert hogy ez egy nagyon komplex terület, jogi szabályozás, kormányzati kapcsolatok, PR, GDPR, társadalmi felelősségvállalás, mert csak egyet ragadtunk ki eddig ebből, nagykereskedelem, ezek mind-mind hozzátartoznak?
Igen.
És hogy néz ki egy napod ezek alapján?
Ez mindig szoktunk viccelődni, és ez olyan divers területek, tehát itt vannak a háttérfunkciók, mint a jog például, vagy a GDPR, a compliance, vagy a vállalatbiztonság, és vannak azok a funkciók, amik a vállalatot megmutatják, mint például az alapítvány, vagy például a PR, ugye a vállalati kommunikáció. Úgyhogy ezért a nap is nagyon szerteágazó, és nagyon sokrétű és sokoldalú. De a legfontosabb, hogy egy fantasztikus tímmel dolgozom, tehát szenior vezetőkkel és szenior kollégákkal, aki mindenki határozott vízióval, stratégiával és elképzeléssel rendelkezik a saját területéről, úgyhogy én mindig azt szoktam mondani, hogy egy végtelen kényelmes pozícióban vagyok, mert csak őrájuk kell vigyáznom, a kollégáimra, hogy ők jól érezzék magukat a munkahelyekön, segítsem őket, amivel tudom, hiszen mindegyik terület a saját nemében egyszerűen kiváló, amit végez. Úgyhogy a nap szerteágazó, különböző egyik témából a másikba esek. Vannak adhok...
Ez úgy látom, hogy élvezed. Tehát, hogy
élvezem, abszolút
róla,
élvezem. Igen. Vannak adhok, ugye incidensek, vannak adhok váratlan dolgok, vannak hosszabb távú tervezős dolgok. Sok nap nem úgy alakul, ahogy az ember eltervezi, de iszonyatosan színes a terület, úgyhogy nem is tudnék izgalmasabbat kitalálni.
Vannak olyan nem szeretem feladatok, amik azért a napodban benne vannak?
Mindenkinek vannak nem szeretem feladatok, igen, és itt viszont azt a tanácsot követem, hogy azt kell a nap elejére venni.
Túl kell rajta lenni.
Igen, mert utána még már csak a kellemes feladatok vannak. És ugye mindenkinek más a nem szeretem feladat. Van, akinek a szereplés a nem szeretem, vagy a színpad, amitől stresszel, van, akinek egy Excel tábla, amitől stresszel, vagy az adminisztratív feladatok. Szeretjük ezeket halogatni, nem? Általában az az alap emberi természet, hogy keressük a kifogást, halogatjuk, ezért jók a határidők is egyébként. De én azt a tanácsot követem, aki azt mondja, hogy a nap elején ki kell szórni az összes nem szeretem feladatot. A legnehezebbel kell kezdeni, ami a legkevésbé testhez álló, ami a legjobban fáj, ami a legkevésbé az ember skillsetjének, természete skillsetjének megfelelő.
És utána jön a jutalomjáték.
Abszolút, így van, utána már így pörög.
Mikor érezted azt, hogy megérkeztél vezetőként? Megértél a vezetői létre?
Most, ebben a pozícióban.
És mitől függött ez számodra?
Szerintem ez nagyon sok emberi fejlődés, nagyon sok mindent átéltem, azt hiszem sok tapasztalat összegyűlt egyébként. Én átültem az energetikában a piacvezetőből a startupba. Én átéltem gyakorlatilag egy startupnak kvázi összeomlását. És azt hiszem, hogy ez a sok tapasztalat is kellett ahhoz, és köztük olyanok, amik nagy volumenűek, hogy problémákat helyi értéküken tudom kezelni, és megfelelő súllyal tudom kezelni, hisz a terület ad nagyon sok stresszt. Tehát adna nagyon sok álmatlan éjszakát, meg ad is, de valószínűleg sokkal kevesebbet, mint amennyit, hogyha fiatalabban vagy kevesebb tapasztalattal érkezem ebbe a pozícióba adna.
És milyen vezetőnek tartod akkor ma magad, és szerinted milyen vezetőnek tartanak téged a kollégáid?
Ez egy nagyon jó kérdés, majd meg kellene kérdezni a kollégáimat. Én laissez-faire vezetőnek tartom magam, nem tartom magam mikromanagernek, bár sok barátom szerint azért dolgozom ennyit, mert biztos mikromanagerek, nem mikromanagerek, hanem megadom a területet, a terepet a kollégáimnak, és nagyon remélem, hogy ők is így látnak engem.
Van, amit nem tolerálsz?
Vannak, amiket nem tolerálok, igen. Régen egyébként apróság a helyesírás hibára ugrottam, ma már arra. Arra kevésbé ugrom. Vannak, amiket nem tolerálok. A nem, non-compliance dolgot nem tolerálom. A security, tehát az ilyen biztonsági dolgoknál is egy red line van, tehát az az abszolút legfontosabb. Aminél nagyon fontos számomra az, hogy betartassuk ezeket a dolgokat. Más így nem jut eszembe.
Hogyan lesz akkor a Z-generációhoz, akik teljesen máshogy állnak viszont a munkavilágához? Mit tapasztalsz?
mi is dolgozunk nagyon sok Z-generációs kollégával, és iszonyatosan jó a tapasztalatunk. Nagyon szeretnek velünk dolgozni, vagy pedig csak mi vagyunk nagyon szerencsések. Én nagyon szeretek a fiataloktól tanulni, mert egy teljesen más perspektívát hoznak, és például egy mentorálásnál is szerintem nem csak a mentorált tanul a mentortól, hanem mindig ez egy kölcsönös folyamat. A Z-generációt azt látom felmérésekből, makrofelmérésekből, látom a saját gyermekeim más hajtja, másra vágynak, mint mi. Nem mondanám azt, hogy ez jó vagy rossz. Szerintem egymást együtt fogunk élni, együtt élünk, egymástól kell tanulnunk, és így fogunk fejlődni, meg előrébb jutni.
Mik azok a top prioritások, amik most foglalkoztatnak akkor céges szerepkörödben?
Céges szerepkörben hát nagyon sok minden, tehát itt egy nagyon izgalmas piacon vagyunk, nagyon izgalmas piaci szereplőkkel, tehát itt egy nagyon fontos, hogy hogyan tudunk tovább ezen a piacon növekedni. Ez az egyik fontos feladatunk, és ebben az én területem ilyen support, tehát támogató funkciót lát el. Ezen kívül nagyon fontos célkitűzésünk a diverzitás, amiről már beszéltünk, ebben mi itt úttörő szerepet játszunk így az én Unitomon belül is, hogy ebben ne csak most már Vodafonon belül, hanem az egész iparágon belül, vagy iparágon átnyúlóan is játszunk egy olyan pozitív, inspiráló és motiváló szerepet, ami sok hölgyre vagy technológia iránt érdeklődő emberre kihat. És amit most még szintén zászlós hajóra tűztem idén, ezek a környezetvédelmi és a tudatosság és a circular economy, tehát a körforgásos gazdaságban,
fenntarthatóságban
a Vodafone szerepét megerősíteni és jobban láthatóvá tenni. Iszonyat sokat tesz a Vodafone ezért nemzetközi szinten is, megújulóból, már Magyarországon megújulóból, teljes áramfelhasználásunk megújulóból történik. eSIM, ecoSIM, a sima tradicionális SIM-kártyatartó lefeleztük, flottánkat cseréljük hibrid autókra, és ennek egyre nagyobb az értéke is. Nagyon fontos feladatunknak látom. Én azt fontos feladatomnak, hogy ezt eljutassuk minél több társadalom, minél több szegletében ennek a fontosságát. Miért tesszük ezt, és a láthatóságát, hogy mit tesz ezért a Vodafone?
És az, hogyha visszatekintünk az elmúlt 2 évre, akkor itt pont a pandémia kellős közepén csöppentél bele ebbe a feladatkörbe. Mennyire formálta ez az időszak a te szemléletedet, vagy hozzáállásodat, illetve a szervezetet?
A szervezetet az rendkívül módon formálta, hisz én ugye már megkaptam egy helyzetet, abban én nem vettem részt, hogy a hibrid munkavégzésben a Vodafone abszolút úttörő volt ennek a kialakításában, és ezt a mai napig tartjuk. Ez úgy tűnik, hogy nagyon jól bevált, nagyon emiatt, mint munkáltató nagyon kedveltek vagyunk, hogy mi egy rendkívül rugalmas munkavégzést engedünk meg, és ez az én saját szempontomból azért volt izgalmas, mert én már előtte is hibridben dolgoztam az amerikai cégeknek, utaztam, és home office váltogatta egymást, de...
Nyilván ez itthon még nem volt
de
gyakorlat.
De ez itthon, mivel nem volt gyakorlat, nekem járt ezzel egy állandó lelkiismeretfordulás is, hogy ugye én kivételezett vagyok a cégben is, hogy én vagyok az egyetlen, aki home office és utazik, és a COVID behozta ezt is világszerte, elfogadottá tett valami gyakorlatot, és ezzel rólam például lekerült a lelkiismeret presszúra hirtelen, ami egyébként kinyitja az embernek utána a teljesítési képességét. COVID alatt becsöppenni egy új munkahelyre, hát volt olyan közvetlen kollégám, akivel fél év után találkoztam először személyesen, tehát ez...
Nagyban megnehezítette a munkát, a hatékonyságot, a gyorsaságot, egymás megértését.
Egymás
gondolom.
Megértését inkább így pontosan, mert pont azok a pici nüanszok hiányoznak, ami csak a személyes találkozásból jön át.
Hogyha visszatekintesz, mert most már sok minden van az asztalodon, amit letettél, viszont még azért nagyon fiatal vagy. Egyrészt, hogyha visszatekintünk, mire vagy a legbüszkébb, és utána nézzük meg, hogy mi van még a bakancslistádon.
Hát a legbüszkébb az a gyermekeimre vagyok. Hát
nem lehet kérdés,
így van, tehát ez abszolút nem is kérdés anyaként. Szakmailag sok mindenre büszke vagyok, nem állítanám, hogy volt olyan, ami olyan annyira nagy áttörés, hogy most azt kiemelném, de szerintem sok olyan siker volt, vagy inkább olyan a környezetet együtt magammal húzva, vagy együtt mozogva olyan sikerek, amikre büszke lehetek.
Vagy mondjuk ilyen pillanatok, vagy kevés olyan ember van Magyarországon, akit mondjuk az amerikai szenátusban meghallgattak valamilyen szakmai kérdésben.
Most mondok egyet. Biztos, hogy olyan, ami vagy, igen, vagy azt hiszem, vagy abban biztos is vagyok, én voltam az első magyar, és azt hiszem azóta az utolsó is, aki a Fletcher School-ban PhD-zett, vagy a könyvemre is nagyon-nagyon büszke vagyok, azt sose gondoltam.
Mi energetikai témakörben.
Így van, energetikai témakörben jelent meg, Amerikában, Connecticutban 2008-ban, orosz energia, Közép-Európa vonatkozás. Ez igen, ez mind olyan, amire nagyon büszke vagyok, hogy az amerikai LNG cégnél gyakorlatilag én nyitottam ki a közép-európai piacot. Én vittem először a céget Brüsszelbe effektív, és építettem ki a kapcsolatot az Európai Bizottság és ez az egész amerikai LNG kultúra között, ami ugye mai helyzetben ez különösen aktuális.
Azért is kérdeztem, hogy mi van még a bakancslistádon, mert kívülről úgy néz ki, hogy mindent elértél.
Hát szerintem nem, én egyáltalán nem így élem meg, de nagyon sok minden van, és azt is érzem, hogy én se tudom pontosan, tehát nagyon jól érzem magam a jelenlegi feladatomban, feladatkörömben, úgyhogy nekem sincs most következő célkitűzésem, mert ebben szeretnék kiteljesedni, van itt bőven.
Feladat, meg olyan irány, régóta vagy
van,
a cégnél.
Mert nem is olyan régóta vagyok. És sok felé mehet, nagyon-nagyon sok felé mehet, azt is érzem. Azt is érzem, hogy rendkívül sok felé mehet. Ez biztos, hogy szeretnék majd, amikor a gyerekek végleg kirepültek, visszamenni külföldre, jó pár évre, de ott például a geográfiailag abszolút nyitott vagyok bármilyen területre, és ott el tudok képzelni nemzetközi szervezettől, kezdve el tudok képzelni céget is. Tehát itt az egy jó pár év, még 6 év minimum perspektíváról beszélünk. És utána, hogy említettem, nekem nagyon inspiratíva azok a modellek, akik az üzletéletből egy kicsit utána háttérbe húzódva nagyon sok időt és tapasztalatot tesznek bele olyan társadalmi célokba, amivel a kapcsolatrendszerüket, tudásukat behozva különböző ügyeket szolgálnak, és ez biztos, hogy ezt fogom. Ezt biztos, hogy szeretném csinálni.
De akkor térjünk majd még vissza erre, mert hogy úgy látom, hogy még sok minden, sok feladat áll még előtted. Köszönöm a mai beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
Orbán Anita, a Vodafone Magyarország vezérigazgató helyettese volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő tart velem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő portrét online is, Kutasi Juditot hallották.
Ez volt az Egy Nő portré műsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.